megtéréséhez. Hogy a természeti népek azt látták, hogy ilyenkor egyre rövidebbek a nappalok, és egyre hosszabbak az éjszakák. És tudták, hogy ha egyszer átbillenne a mérleg túlsó oldalára a dolog, és a nap nem kelne föl, akkor az embereknek vége. És aztán észrevették, hogy megint kezdenek hosszabbodni a nappalok. És erre megfogalmazódott bennük, egészen konkrétan egyébként a perzsiai Mitrász kultuszban, a napisten kultuszban, hogy a napisten fia megszületett. Meghalt az apja, és megszületett a fia. És nagyon érdekes, hogy a napisten fia egy istálló barlangban született meg. Ez a perzsa Mitrász kultusz, amit a római birodalomban már jóval Jézus születése előtt ismert volt és gyakorolták. Érdekes, hogy a sátán mennyire meg tudja csinálni a hamisítványt előre. Aztán azt vették észre a keresztényé váló római birodalomban, hogy még mindig a bukott császároknak a születési évétől számolják az időt. Történetesen ekkor Néró császártól számolták az időt. És akkor egy jó szándékú szerzetes kitalálta, hogy nem Néró császártól számoljuk az időt, hanem számoljuk Jézus Urunk születésétől az időt. Azóta is még történészek is használják ezt a kifejezést, hogy Krisztus előtt ennyivel, Krisztus után annyival. Hát a szerzetes persze tévedett, mert kiderült, hogy Nagy Heródes e szerint az időszámítás szerint időszámítás előtt négy tavaszán meghalt. Fordítva kell számolni. Tehát Jézus nyilván Nagy Heródes előtt kellett, hogy szülessen. Később jöttek ilyen okoskodások, hogy a csillagászok észrevették a bolygók mozgásánál, hogy amikor a Jupiter és Szaturnusz rendkívüli alkalmakor együtt áll, akkor egy különös fényesség jelenik meg az égbolton, és lehet, hogy ez volt az a betlehemi csillag, ez időszámítás előtt 8-ban vagy 6-ban, nem tudom pontosan, ekkor állt együtt. Ezzel az a problémám, hogy hát, hogyha bármennyire a bolygók úgymond közel vannak a Földhöz, de elegendően távol ahhoz, hogy ne tudjanak vezetni senkit sehova. Mert hát ugye nincs akkora, a háromszögnek nincs meg az a... Tehát ez a fényes csillag, amit láttak azok a napkeleti emberek, az a fényes csillag, az ugyanaz volt, mint amit a pásztorok is láttak. Az nem egy égitest volt, tehát már megint nem jó az okoskodásunk. Akkor mások mondják, hogy időszámítás előtt 8-ban rendelte el az összeírást Augustus császár. Akkor mondják, hogy akkor biztos időszámítás szerint előtt 8-ban született Jézus, vagy 6-ban, amikor ez az együttállás volt. Ez sem stimmel, mert akkoriban nem, hogy internet nem volt, de hát egy rendelkezést kiadni, hogy minden egyes emberhez, minden egyes családhoz eljusson, hogy mindenki keresse fel a szülővárosát, és menjen oda, és ott írassa össze magát, ehhez kellett 4-5 év. Tehát ez nem ment úgy egyik napról a másikra, hogy ezt megszervezni, tisztviselőket és az egésznek a rendszerét. Rendben van, 8-ban rendelt el a császár az összeírást, de körülbelül időszámítás előtt 4-ben mehetett el Mária és József Betlehembe. És Tóth Szilárdtól tudom, tudjátok, hogy ő elég rendesen beleásta magát Izrael dolgaiba és tudományaiba, hogy akkoriban érdekes, hogy most voltunk feleségemmel Egerszalókon, és ott is voltak ilyen barlanglakások, ahol az állatokkal együtt éltek az emberek. Tehát itt nem arról van szó, hogy nem volt helyük a szálláson, nem volt helyük azon, ahol emberek aludtak, hanem a másik szobában, ahol az állatok is voltak. Tehát nem barlangistálóban, mert nem valószínű, hogy így született. Van a születés barlangja, de nem tudom, hogy tudjuk, azt 8 egyház birtokolja, ha jól tudom, 3 főegyház, tehát vannak a koptok, meg a római katolikusok, meg az ortodoxok, ez a 3 legnagyobb, és az ortodoxoké az a barlang, ahol született Jézus. Most Ott született, nem született. Megtudtam, hogy Golgotában is kettő van. Van egy katolikus Golgota, és van egy protestáns Golgota. Valószínű, hogy a protestáns Golgota az igaz, mert az van a városkapon kívül, tehát a régi városon kívül. Tehát sok itt a bonyodalom. Sok itt a bonyodalom. De Lukács evangéliumában én azt olvasom, illetve hát azt olvashatjuk mindnyájan, talán fel is olvasom ezeket a nagyon jól ismert igeverseket. Utána egy kicsit jobban elgondolkodjunk a karácsony miben létén. A 8. verstől olvasom a 2. fejezetben. Voltak pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett. És ímé az Úrnak angyala hozzájuk jött, és az Úrnak dicsősége körülvette őket, és nagy félelemmel megfélemlének. Jóval melegebb időjárás van Izraelben, ma is, de október körül mindenképpen beterelik az állatokat karámokba. És még ha valamikor jobb idő van, és ki is engedik a mezőre, de a pásztorok éjjel a mezőn biztos, hogy nincsenek kint. Tehát estére, éjjelre biztos, hogy karámban alszanak az állatok, és a pásztorok is. Tehát innen kiderülhet, hogy bármikor megszülethetett Jézus, de december 24-én nem. Aztán tovább olvasom, és mondta az angyal nékik, ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen. Mert született néktek ma megtartó, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele. Találtok egy kisgyermeket bepójálva, feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Isten dicsérték ezt mondván, dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség és az emberekhez jó akarat. És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok őtőlük a mennybe, mondának a pásztor emberek egymásnak, menjünk el mind Betlehembe, mind Betlehemig, és lássuk meg a dolgot, amelyet az Úr megjelentett nékünk. Elmentek azért sietséggel, és megtalálták Máriát és Józsefet és a kisgyermeket, aki a jászolban feküdt. És ezt látván elhirdeték, ami nékik a gyermek felől mondatott. És ki mindenek, akik hallották, elcsodálkozának azokon, amiket a pásztorok nékik mondottak. Mária pedig mindez ígéket megtartotta, a szívében forgatta, a pásztorok pedig visszatértek dicsőítvén és dicsérvén az Istent, mindazok felől, amiket hallottak és láttak, amint nékik megmondatott. Tehát a történetet, amikor olvassuk, azt látjuk, hogy még tájékoztatásul, még megközelítésként sincs ott, hogy mikor született meg Jézus. Érdekes, Dániel 9. fejezete alapján napra pontosan tudjuk, hogy Jézus mikor lépett fel. Ezt fontosnak tartotta megmondani az Úr, hogy mikor lépett fel Jézus. De a születését elhallgatta. Mit gondoltok, amikor Isten annyira pontosan tudta, hogy mit akar kinyilatkoztatni, és mit akar elhallgatni, akkor miért hallgatta el előlünk Jézus születését? Mi lehetett ennek az oka?
Nem akarta, hogy ünnepeljük, hogy Pontus legyen belőle, ne ott ragadjunk.
Hogy ne ott ragadjunk le. Nem akarta, hogy ünnepet csináljunk belőle. Olyan gyönyörű emlékművet emeltek volna a zsidók Mózesnek, ha megtalálják a holttestét. De az Isten gondoskodott róla, hogy ne találják meg. Igaz, hogy előtte többször meg akarták kövezni, meg agyonverni, meg mindent csináltak vele. Ne a kisgyermek Jézust várják az emberek. Jó, de akkor most lapozzunk egy nagyot, mert itt vagyunk, azért jöttünk össze, hogy a karácsonyról emlékezzünk meg. Ígértem szép verseket, ehelyett itt ilyenekről beszélek. Mit kezdjünk a karácsonyra? Vannak olyan vallási felekezetek, akik feleségem óvónő, és volt olyan, mikor ehhez a vallási felekezethez tartozó kisgyermeket hoztak be, és megmondták, hogy még gyerek éneket se tanulhat a gyerek. De karácsonyi éneket semmiképpen nem. És nem vehet részt a fenyő ünnepen. Helyes dolog ez? Nem szép dolog az, ahogy délelőtt a Dani elmondta az egyik adi verset, a másik karácsony verset, majd most fogom elolvasni, hogy szép dolog ez, így kell csinálni minden karácsony éjszakán, nem? Mit csináljunk ezzel? A szeretet ünnepe. Egyfelől, én meglepődtem, hogy mennyi fiatal van itt ebben a gyülekezetben, és mennyien vagyunk. Hát most a karácsony miatt sokan összejöttek, nyilván hazajönnek a szülőkhöz, nagyszülőkhöz. Nagyon jó dolog ez. Nagyon jó dolog, mikor együtt van a család. Jó dolog, hogyha egy kicsit megpihenünk. A két napos ünnepből nem sikerült 3 napot. Ezen én most nem voltak álmatlan éjszakáim emiatt. Munkaszüneti nap lesz a 24-e vagy nem. Jó dolog ilyenkor, hogy a könyveinkből sokkal több fogy, mint más időszakokban, mert ajándékozásra is vesznek az emberek. Jó dolog, hogy van lehetőségünk Krisztusról beszélni. De mindig belegondolok, hogy akiknek éppen mondjuk ebben az évben esett szét a családjuk. Hogy élik meg a karácsonyt? Valakinek meghalt a társa. Valaki nagy beteg, és nem engedik haza a kórházból. És sorolja. És az alkoholistáknak, a hajléktalanoknak, a menekülteknek, a háborús területeken élőknek. Szóval valahogy annyi visszás van. Igen, megértem, nem második János Pál, Ferenc pápa nemrég tett egy ilyen kijelentést, hogy Krisztus nélkül a karácsony az nem ünnep. És ebben igaza van. Tehát ez valahol független kéne, hogy legyen az emberi magatartástól. Van olyan dolog, amit mi megcselekszünk, pedig a Bibliában nincs leírva? Tehát én sehol nem olvasom a Bibliába, hogy nem szabad trolibuszon utazni. Ti olvastok ilyet? Tehát azért, mert határozottan nem tilt valamit a Szentírás, ez nem annyit jelent, hogy nem ünnepelhetjük. De azt hiszem, mindnyáján érezzük, hogy ez az egy időben túllihegett vallási színezetet kapott eredetileg sajnos pogány ünnep, ez valahol célját tévesztett. Másfelől pedig nagyon sok ember éppen az ilyenkor gyakorolt hatásos képmutatáson megkeseredik, belefásul, és magát az Isten hitet fogja visszautasítani. Tudom, ez most nagyon negatív kép, amit elmondtam, de költőknél például ezt lehet tapasztalni. Nem csak a karácsony miatt, más miatt is. Adi Endréről egy evangélikus lelkész írt egy nagyszerű tanulmányt, az ő vallási gondolkodásáról, 5 féle hatás érte Adi Endrét, ugye református családba született, anyai ágon lelkészek voltak visszamenőleg, többen is. Katolikus iskolába küldte az apja már kiskorában, Érmint Szenten, mert az jobb színvonalú iskola volt, sőt aztán a gimnázium éveit nagykárói piaristáknál kezdte Adi Endre, aztán Zilahon érettségizett a Zilahi kollégiumban, a református kollégiumban. Hittan tanára egy nagyon művelt ember volt, aki svájci teológián tanult, és ő egész pontosan tudta, hogy az okosabb diákjainak, így Endrének is megsúgta, hogy Jézus nem támadtán fel, ezt csak kitalálták a keresztények. De azért nagyon szép dolgok, amiket tanított. Tehát ilyen tejen növekedett föl Adi Endre. Temető mellett volt a családi házuk Érmincenten, és hát persze, hogy minden értelmes, okos gyerek szeret elkésni az iskolából, így Adi Endrés így csinált nagyon sokszor, utolsó percbe ébredt, és hogy ne kelljen megkerülni a temetőkertet, átugrálták a sírokat, és így mentek el az iskolába. Közben játszottak az udvaron, és közben látták, hogy temet a pap. Tehát érezzük Adi verseiből a sírni, 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 meg ezek a nagy halott versek. Tehát a misztika nagyon nagy hatással volt még rá. 19 éves korában Nagyváradon már a Szabad Gondolkodók pártjának a vezetője volt. Egyébként valószínű, hogy rögtön ekkor szabadkőműves is lett, és Isten tagadó lett. A Károlyi Biblia mindig megmaradt olvasmányának, de igaz, hogy a tűzbe dobta utolsó éveiben, tehát a 16-17-es években tűzbe dobta a Bibliát, akkor kapott másikat Csinszkától. Nagyon nagy zavar volt a szívében. Nagyon nagy zavar volt. Adi Endre szívében. Ezért is szólalnak meg az ő karácsony verseiben, a délőtt hallottban, abban kevésbé, de a délután, amit most el fogok mondani, abban még inkább, hogy itt valami nagy baj van. Ma már látjuk, hogy az üzleti vállalkozásoknak ez az éves tervük, hogy ez teljesedik, vagy nem. A hatalmas bulik. Érdekes, hogy a rockzene is kisajátította magának a karácsony, mert ilyenkor vannak a legnagyobb koncertek. A csarnokokban ilyenkor tartják a legnagyobb koncerteket. Az is érdekes, hogy a római Bacchus kultusszal is összeszövődött ez. Ilyenkor munkahelyen, karácsony előtt, amikor utoljára itt vannak, aki nem kocint és nem iszik együtt a kollégákkal, ugye az más gonoszságra is képes, mondják. És akkor utána majd jön a vízkereszt, január 6-án addigra körülbelül kihozanodik mindenki, szóval ez valahogy nehezen összeegyeztethető, hogy miről is van itt szó. Adi Endrének a másik Karácsony című versét olvasom. Matán a béke ünnepelne, a messiásnak volna napja. Ma mennyékén a földnek válni, hogy megváltóját béfogadja. Ma úgy kén, hogy egymást öleljék szívükre mind az emberek. De nincs itt hála, nincs itt béke. Beteg a világ, nagy beteg. Kiült a szív, elszállt a lélek, a vágy, a láng, csupán a testé. Heródes minden földi nagyság, s minden igazság a kereszté. Elvesztette magát az ember, mert lencsén nézi az eget. Megátkozza világra jöttét. Beteg a világ, nagy beteg. Ember, ember ellen csatázik. Mi egyesítsen nincsen eszme. Rommá dőlt a messiás háza, tanítása, erkölcse veszve. Ó, de hogy állattá süllyedjen, kinek lelke volt, nem lehet. Hatalmas ég. Új messiást küldj. Beteg a világ. Nagy beteg. Békesség ünnepén. Békesség most inéktek, emberek. Örvendezzél, derék világ. Hangozzatok jámbor legendák, zsolozsmák, bibliák, imák. Kicsi gyertyák, lobogjatok föl, bóduljunk tömjénnek szagán. Szép dolog ez, így kell csinálni minden karácsony éjszakán. Hely, szép az istenes legenda, a csillaga jászol az élet, ki lehet még vele húzni még talán néhány ezer évet. Békesség hát néktek, emberek! Örvendezzék a vak, a béna. A jászol benne van a legendában, s a jászolban benne a széna. Különben is az élet csupa vígság. Útvesztőkből csillag vezet ki. A pásztorok és bölcskirályok szinte futnak egymást szeretni. S a betlehemi félhivatalosban, miként egykor megvala írva, mindenkit jászolánál várja az arany, a tömjén a mirha. Örvendezzél, derék világ! Harsogjatok, jó égi villik, örvendezél, derék világ, te meg vagy váltva, tudni illik. Lobog, kis gyertya, meg nem árthat ennyi kis fény tán a világnak. Odakint szörnyű nagy a kétség. Odakint szörnyű a sötétség. Odakint szörnyű vaksötétben sirály sikoltoz, vércse víjog, bagoly huhog, kóborebb szűköl. Odakint valami nagy titkot rejteget a sötét világ. Jó lesz mormolni szaporábban a Szent Zsolozsmát Bibliát. A föld könnyektől terhesült meg, s a terhesült föld ing remeg. A vajúdó kínnak gyümölcse nem lehet más, csak szörnyeteg. Ami sóhaj, nyögés, kín, szenny volt, és rettentett a földgolyón, vadorkánban kitörni készül, világot törve rombolón. Év ezredes tragédiának bosszuló vége fenyeget,
vadéhesen, vartharcra készen állnak iszonyú seregek. A messiást nem várják immár, nem kell többé a messiás, hazug a megváltás meséje, szentségtelen a szentírás. Hazug minden, amit az ember évezredekkel istenné tett. Csak egy igazság, közös, jussús, egyenlő, végű, ez az élet. Ám ne néz ki az éjszakába. Örvendezzél, derékvilág! Hangozzatok jámbor legendák, zsolozsmák, bibliák, imák! Ne halljátok a föld dübörgést! Menjen tovább a szürke élet! Közelg a földi végítélet. Addig lobog csak kicsi gyertya. Harsogjatok csak égi villik. Örvendezzél, derékvilág. Te meg vagy váltva, tonnél. Nem véletlenül írja Ézsaiás próféta az első fejezetben, emlékeztek rá, ott mindjárt az első versekben van, hogy az ökör ismeri gazdáját, és a szamár urának jászlát, de az én népem nem ismeri. És ott írja ennek az eszmefutatásnak a végén, hogy bűnt és ünneplést el nem szenvedek. Ismétlem, nem a karácsony ünneppel van a baj. Igen, erősíteni, támogatni kell a saját családunkban, a másokban, jó kívánság, ajándékok, minden rendben van. Ugye vannak hittestvéreink, amikor megjelent a boldog otthon, ott látom hátul van, és abban ott van benne Ellen White bizonságtétele több is egymás után, hogy a gyülekezetben állítsunk karácsonyfát, tehát ezzel sokan megütköztek. Tehát nem ez ellen kell harcolni. De legalább nekünk, hívőknek, engedni kell, hogy az Isten formálja a szívünket. Hogy ez a szeretet, ez ne képmutatás legyen. A szeretet, ez ne kötelező legyen. És lehetőleg egy évben ne egy nap legyen a szeretet ünnepe.
365.
Hanem 365. Nagyon érdekes, Thomas Stearns Eliot a Karácsonyfa kultusz című írása. Már Ady Endre is emlegette a végítéletet. És figyeljük meg Eliotnak a gondolatmenetét. Többféle magatartás van a karácsonyt illetőleg. Egy néhányat figyelmen kívül hagyhatunk, a társadalmit, a tunyát, a nyilvánvalóan üzletit, a lármásat, a bárokat éjfélig nyitva tartják, és a gyerekest, ami távolról sem a gyermeké. Annak a gyertya csillag. És az arany angyal tárt szárnyaival a fa tetején nem puszta dísz, hanem valóban angyal. A gyermek ámul a karácsonyfán, és őrizze is meg az ámulás szellemét. Az ünnep esemény legyen neki, ne csak ürügy, hogy a csillogó elragadtatás az emlékében őrzött legelső karácsonyfa láttán kelt meghatottság, az a meglepetés, egy sereg új birtoklás öröme, mindegyik a maga sajátos vonzó illatával. A várakozás a liba vagy a pulyka sültre, és az áhítatos borzongás, mikor behozzák, és minden vidámság, s hódolat meg ne fakuljon. A későbbi élmények folyamán, a sótlan megszokásban, a fáradtságban, életunalomban, a halál sejtelmében, a kudarc tudatában, vagy tán a megigazult jámborságban, mely néha csupa maga hitség, visszatetsző Isten előtt, és tiszteletlen a gyermek iránt. És hálásan gondolok ismét Szent Lucára, himnuszára és tűzkoronájára. Hogy még a vég előtt, a 80. karácsony előtt, értve ezen a legutolsót, akárhányadik is lesz, az évről évre ismétlődő megindultság emlékei egyetlen nagy örömmé halmozódhassanak, amely nagy félelem is egyben, mint azon a napon, mikor a kezdet emlékeztet a végre, és az első eljövetel a másodikra. Ezt egy úgymond világi író írta le. Érdekes, ahogy szemléljük az egyház történelmét, és egyáltalán a történelmünket, a Bibliából, az apostolok történetéből ismerjük jól, hogy micsoda lelkesen várták az őskeresztények Jézus visszatérését. Itt már említettem egy szűkebb körben, hogy azt hiszem a szombatiskolán jutott ez eszembe, hogy a kerességről Pál apostol leveleiben 7 megfogalmazást találunk, a második eljövetelről 50-et. Tehát egymást érik a második eljövetelre való felhívások, figyelmeztetések, a tévedések elkerülése, és a többi, de mindig ott van, és boldog reménységnek fogalmazza. Aztán, ahogy kezdett úgy elhelyezkedni ebben a világban a kereszténység, kezdte jól érezni magát a kereszténység, elfeledkeztek a második eljövetelről. Nem volt igényük már. Úgy gondolnánk, hogy Lutherék jó lett volna, hogyha fölfedezik a második eljövetelt. De nem nagyon olvasunk arról, hogy Luther Márton, vagy Calvin, vagy a többiek emlegették volna Jézus visszatérését. De nem igazán, mindegyik foglalkozott a második eljövetellel, csak ezt azóta agyon hallgatták. Luther Márton gondolatait olvasom. Igen kevesen vannak, akik a boldog reménységet, Isten országának eljövendő, soha el nem múló örökségét várják, olyan bizonyosan várják, hogy jobban magukénak érzik, mint jelen való életüket. Kevesen vannak, akik ezt az ideig való életet csak homályos vaküvegen át, a másik örökké való életet pedig tiszta nyitott szemmel nézik. A boldog reménységet és égi örökséget sajnos sokan elfelejtik, e rövid élet mulandó javaival pedig sokat is törődnek. A mulandó mindig előttük van, gondolnak rá, aggódnak érte, örülnek neki, az örökkévalónak pedig hátat fordítanak. Azt éjjel-nappal hajszolják, ezt szélne keresztik. A keresztény ember azonban az ellenkezőt tegye. E múló életre csak csukott szemmel hunyorogjon, az örök életre pedig tágra nyitott szemmel nézzen. Egész szívével a mennyei életbe támaszkodjék. Ezt várja mindig örvendező, biztos reményben. Jézus első eljövetelét az ő népe közül alig várta valaki, mert nem ilyen messiást akartak. Pontosan tudták a zsidó írástudók, hogy mikor és hol kell megszületnie, amikor kiszámolhatták a dánieli proféciából, a holt pedig oda volt írva, de Efratának, Betleheme, kicsiny vagy a Júda, ezért emlékszünk rá, mondták a bölcseknek. De nem várták. Nem várták. Ma a keresztény világ várja Jézus második eljövetelét. Tehát azt hiszem az egyik leg... Tehát ünneplik az elsőt, de nem is gondolnak a másodikra. Tehát az első nagy tanulság, hogy mi ebben a hibában első. Ne csak nevünkben legyünk adventisták, hanem legyünk készen, ahogy ezt tanácsolta Urunk. Hogyha holnap jön el, ahogy a szombatiskolai tanulmányunk említette, hogyha tudnánk, hogy egy hónap múlva jön el, akkor mi mindent kéne megtennünk. Ha ezt számba vettük, hogy mit kell megtennünk, akkor tegyük meg most is, ha nem jön el, akkor is. És akkor nem kell feszültségbe lenni. De a másik dolog, hogy miért született meg Jézus? Amiért az Isten elhallgatta az a születését, mert azt szerette volna, hogy a felnőtt Jézusra tudjunk tekinteni, hiszen Jézusnak is el kellett jutnia addig, hogy ő felismerje magában a küldetést. A Biblia tanúságtétele szerint, Lukács evangéliumában olvassuk, a 12 éves Jézus döbben rá először teljes mértékben, hogy ő a világ megváltója. Lehet, hogy az édesanyja mondott neki valamit a csodás születésről is, de akkor állt össze a kép. Tehát neki is el kellett jutnia, ennyire az emberi természet hatása alatt volt. És persze a felnőtt Jézus már azt mondta, hogy én semmit nem cselekedhetem magamtól. Az én mennyei atyám, amit cselekszik, én is azt teszem. Aki engem látott, látta az atyát. De az már a felnőtt Jézus. És nekünk a felnőtt Jézusra kell figyelnünk. Az emberélet Krisztusra, mert ő nem egyszerűen a jogi rendezést akarta elrendezni a mi bűneinkkel, hanem ő a szívünket akarja megváltoztatni. És meg nem változott szív nem tud igazán karácsonyt ünnepelni. Mert ott húzódik benne az önzés. Ha a vers mondani valója szerint Jézus megváltoztathatta volna az emberi kőszíveket, mert meg tudná tenni, akkor emberése kellett volna lennie. Nem? Tehát abból mi semmit nem tanulunk, ha csak úgy megváltoztatja, elveszi tőlünk a bűnre való hajlamot, elmondja a játékszabályokat, és mert legtöbben mi olyan keresztények vagyunk, hogy igen hamar megismerjük, hogy mik a kereszténység feltételei, mik az elvárások, és akkor majd szépen az elvárásoknak megfelelően úgy fogunk viselkedni, mert az ember inkább gyülekezetbe jár, inkább Bibliát olvas, inkább imádkozik, inkább segít a betegeken, inkább mindent megcsinál, csak ne kelljen megváltozni. És Babits Mihály meg tudott ragadni valamit ebből a karácsony ünneplésből, hogy mi is a lényege Jézus küldetésének. Csillag után. Ülök életunt szobámban, hideg teját kavarok, körülöttem fájás félés köthálója kavarog. Kikelek tikkat helyemből, kinyitom az ablakot, és megpillantok odakint egy ígéretes csillagot. Ó, ha most mindent itt hagynék, mennék a csillag után, mint rég a három királyok betlehemi éjszakán. Gépkocsim vagy teveháton, olyan mindegy, hogy hogyan. Aranyat, tömjént és mirhát vinnék. Vinnék boldogan, mennék 100 országon át. Míg utamat szelné a vám. Aranyat tilos kivinni, szólna ott a vámos rám. Tömjéred meg, ami csak van, az kell, mint az itteni hazai hatalmak fényét méltón dicsőíteni. 100-szor megállítanának. Örülnék, ha átcsúszom. Arany nélkül, tömjén nélkül érnék hozzád, Jézusom. Jaj, és mire odaérnék, hova a csillag vezet, te már függnél a kereszten, és a lábad csupa seb. És ahelyett, hogy bölcsőt köré szórjak tömjént, aranyat, megmaradt szegény mirhámmal, keserű szagú mirhámmal kenném véres lábadat. Csak Krisztus keresztjének a megértése, Jézus megalázkodásának a befogadása az egyetlen dolog, ami meg tudja változtatni a mi önző természetünket. Észérvekkel nem lehet meggyőzni minket. Sokat számítanak. Nagyon fontos, hogy világosan, logikusan olvassuk a Szentírást. De a tények nem változtatnak meg minket, csak az, amikor megtapasztaljuk, hogy Isten a szeretet. Mert olyan sokszor van, amikor éppen a jobb érzésű emberek veszítik el az őszinteségükbe vetett bizalmukat. Van egy tulajdonképpeni ellentmondás, hogy az ember minél közelebb van Krisztushoz, annál bűnösebbnek fogja látni magát. De ugyanakkor, hogy a Krisztus közelségét elengedjük, akkor nem fogunk tudni úgy élni, ahogyan ő szeretné. Hiszen csak vele együtt működik a dolog. És amikor Reményik Sándor megfogalmazta ezt a versét, akkor tulajdonképpen a tényfeltárással került egészen közel a megoldáshoz. Csak Isten segíthet rajta. És a szívem is elhagyott engem, mert bajok vetek engem körül, amelyeknek számuk nincsen, utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek, számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. 40. Zsoltár 13. verse. Ez a legnagyobb bűn. Ez a legszörnyűbb büntetés. És a legnagyobb nyomorúság is ez. Elhagyott engem az én szívem is. Nincs. Nincs. Elszállt, elillant. Őszökkel, tavaszokkal, bűnökkel, bajokkal, vándormadarakkal, nem tudom kivel, nem tudom mivel, nem tudom hogyan, micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal illant el, szökött el, tűnt el, párolgott el, hagyott el engem az én szívem is. Még néha énekelnék. Egyszer csak a dal torkomon akad, elfagy, kihűl. Nem szűrhettem által a szívemen. Szólnék néha egy simogató szót, egyszerű, tisztát, édest, meleget, vigasztalót. Kimondom, koppan, érctelenül csináltan, hidegen. Nem szűrhettem által a szívemen. Magamhoz vonnék néha közel valakit. Közel, közel, közel hozzám a félelmes magányba. De szegett szárnyként visszahull a két kar. És visszahull a nagy ölelés vágya, a kitárt karok félszeg ritmusát, nem a szív dirigálja. Indul a kezem irgalomra is, de nem dobban a mozdulatban semmi. Csak pénz csillan, koldus kezébe tenni, zeng a köszönet, ezer annyit adjon. Nem, csak szívet, csak egy kis szívet adjon. És imára is kulcsolom a kezem. Úgy esedezem szívtelenül szívért. Szárazon adom Istennek magam, hát ha reám bocsátja harmatát, és kinyílik a kőből egy virág. Mert bajok vettek engem körül, és a bajoknak szereszáma nincsen. És utolértek az én bűneim. És bűneim beláthatatlanok, hajszálaimmal el nem hullanak. És elhagyott engem az én szívem is. Nincs, nincs. Elszállt, elillant az évek során. Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok, gyilkos órák, rabló pillanatok, suhanó szárnyú nagy sorsmadarak, hová vittétek az én szívemet? Hozzátok vissza az én szívemet. Szeretni akarok. Ezt akarta az Isten. Döbbenjünk rá, hogy milyen kétségbeejtő helyzetben vagyunk. Nélküle. Már az Ószövetség világosan kifejtette az olvasóinak. És hintek triátok tiszta vizet, és elveszem a kőszívet a ti testetekből, és hússzívet adok belétek, és az én lelkemet adom belétek, hogy azt cselekedjétek, amit én mondok néktek. Világos leírás a hitáltali megjózulásra. Már Mózes elmondta. Kicsoda az, amire visszahivatkozik Pál a római levélben? Ki mondja azt, hogy ki hozza alá nekünk a mennyből, vagy ki hozza át a tengeren túlról? Ezért lett Jézus emberré. Ezért élte végig az életét, bár meg lett volna más lehetősége, de az emberi lét korlátai közé szorította magát. Másokért engedte, hogy az isteni hatalom megnyilvánuljon benne, de saját magáért soha. Nem szállt le a keresztről, bár ezt provokálták, mégis a legnagyobb csodáját cselekedte Jézus a kereszten. A latornak megbocsátotta a bűneit. Miért mondom ezt a legnagyobb csodájának? Emlékeztek arra a történetre, mikor engedik le a barátai a gutaütöttet. Jézus rátekint, és ennyit mond neki, fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Farizeusok rögtön nem mondanak még semmit, csak a fejükben jár, kicsoda ez, aki megbocsátja a bűnöket, csak az Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Odafordul hozzájuk, és fölteszi a kérdést. Na, mi a nagyobb? Mi a könnyebb? Azt mondanom, hogy kelj föl és járj, vagy azt mondanom, hogy megbocsáttattak a te bűneid? És hogy megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma a bűnöket megbocsátani, odafordult és azt mondta, kelj föl és járj, és az illető meggyógyult. A kereszten másért gyakorolta a bűnbocsánatot. Magáért nem. És a kereszten a lator lehet, hogy fizikailag még szenvedett, de valószínűleg nagyon boldog volt. És nagy békesség volt a szívében. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Érdekes ez a kijelentése János evangélistának, amikor Jézus főpapi imájában ezt megfogalmazza, Jézus maga mondta ezt így, csak ennyi lenne az örök élet feltétele, megismerni Jézust. Igen. Mert annyiszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy valaki hatalmas nyomás alatt van, kitaszított, egyedül van, senki nem segít rajta. Milyen vigasztalást tudunk mondani neki? Tudod-e, mit jelent magányosnak lenni? Annyira egyedül lenni, hogy senki, csak saját gondolataid az egyedüli társaid. Tudod-e, milyen az, amikor egy gyermek játszani akar a többiekkel, de csak gúnyt űznek belőle? Ismered az érzést, hogy milyen, amikor visszavonulásra vágysz saját otthonod csendességében, de ott is csak gúnyolódásra és bántó beszédre találsz? Tudod, milyen fájdalmas, ha nincs kivel beszélgetned, nincs kivel osztoznod, nincs, aki legalább meghallgasson? Érezted már az elutasítás fájdalmát, esetleg a megtört bizalom csalódásának keserűségét? Jártál már úgy, hogy valaki találkozni akart veled, de aztán csak sötétedés után érkezett, nehogy valaki együtt lássa veled. Voltak olyan emberek, akik mindenhova utánad mentek, hogy kiforgassanak dolgokat, amiket mondtál, jogosnak érezve, hogy tönkretesznek. Tértél-e már vissza szülővárosodba, ahol ismernek, barátokat keresve, de csak köveket dobáltak rád? Adtál már magadból annyit, hogy többet már nem adhattál volna? Küzdöttél-e a gonosz ellen addig, hogy szó szerint vért verítékeztél volna? Taszigáltak-e már durván érzéketlen emberek, miközben a szeretet visszatartott a visszavágástól? Érezted-e már valaha az élet töviseket? Éles töviseket, amelyek mélyen belenyomódtak a fejbőrödbe és a halántékodba? Köpött már valaki az összezúzott és vérző arcodba? Tudod-e, hogy milyen érzés a saját vércsepjeid között vonszolni egy súlyos gerendát? Azt hiszed, hogy végig tántorognál az úton, készen arra, hogy meghaj azokért, akik gyűlölnek, semmibe vesznek és elutasítanak? Érezted már valaha leszakadó száraz körmöket, amelyek lehullanak a kezeidről és a lábaidról? Érezted-e már minden idegszáladdal, hogy a rázkódó keresztet mély, durva gödörbe ejtik? Fügtél-e már a kereszten nyílt sebekkel borítva, miközben a tömeg gúnyol és köveket dobál a megszagatott testedre? Érezted már a sebzettséget? Szenvedtél már valaha? Haltál-e már meg elhagyatottan azokért, akik nem akarták, hogy a barátjuk legyél? Jézus ezt tette, amikor a földön járt. Közben mindvégig barátságra és közösségre vágyott. Most is erre vágyik. Lennél-e a barátja? Ezt Moritz Wenden a Működő Hit című könyvében, akik olvastátok, fölismeritek talán december 31-én, lehet megtalálni. Nem tudunk igazán más vigasztalást adni embereknek. És magunk sem tudjuk másképp megerősíteni, csak ha Krisztus látjuk előttünk. Csak ha azt látjuk, hogy Krisztus mindenkinél többet szenvedett azért, hogy nekünk még a békétlenség, a rendkívül rossz időszakokban, a kétségbejtő állapotokban is békesség lehessen a szívünkben. Ezt a békességet akarja elhozni Jézus. Persze nem csak karácsonykor. Befejezésként ezzel kapcsolatban még két verset hadd olvassak el. Reményik Sándor, az én békességem. Ha eljönne a csoda könnyű szárnyon, szívembe egyszer az a béke szállna, amelyre szörnyű szomjúsággal vágyom, előbb elzárnám a láda fiába. Tűnődve rajta, hogy ez hogy esett, trónolnék vele a világ felett. Nagy óvatosan körültapogatnám, hogy hát igazán, igazán nem álom. Nem riasztja el első mozdulásom. De aztán végigvinném a világon. Testvér, testvérem, rokonom, barátom, itt, itt a béke, itt van, aranytálon. Itt, itt van mindennek a megoldása. Szűnjön szívetek szüntelen sírása. És elrendeznék mindent olyan szépen, nem volna sokkal szebb az üdvösségem. Béke. Valami furcsa összehangolódás, valami ritka rend, széthúzó erők egyensúlya, mély belső bizonyosság idebent. Bizonyosság arról, hogy élni jó, szenvedni elkerülhetetlen, szeretni tisztán, megistenülés, meghalni szép. S a kifejezést meglelni mindezekhez, megtalálni a felséges igét, az igét mindezekhez. A béke ez. Orkán ordíthat aztán odakünt, robbanhat ezer bomba, kárba ment, de kárt nem okozott. Bent csend. A béke itt kezdődik. Bent csend. Isten hozott.